Ma reggel egy Mike Tyson idézettel kezdem a hetet. Ő valamikor azt mondta, hogy mindenkinek van egy terve addig, amíg az ellenfélnek az ökle az arcunkban van.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Tehát minden terv jó. A kérdés az, hogy mi történhet, hogy ez a terv megváltozzon, vagy nem működjön. És a másik kérdés az, hogy csak azért, mert rövid időre a terv nem működött, ez azt jelenti, hogy abszolút nem működik a terv, és meg kell változtatni, vagy távolabbról kell nézzem, hogy a nagy big picture szemszögéből lássam, hogy mégis megfelelő a terv. A múlt héten történt egy pár olyan esemény, amit érdemes, hogy így távolról, mint pénzügyi tervező végig gondoljam, megbeszéljem, és ebből látjuk azt, hogy hova megy az irány tovább. Ez a big picture, a nagy terv, főleg a fundamentális elemzők oldaláról, a szakmai világ oldaláról az volt, hogy a Standard & Poor's Index az megy tovább, és kvázi oldalazik, a Nasdaq és inkább oldalazik, stabilizálódik, olyan iparágak, ami a reopeningre, tehát a gazdaság újranyitására építenek, a ciklikus befektetési szektorok, azok emelkednek, ugyanúgy, mint az állam kötvények kamatgörbéje megy felfele, tehát a rentabilitása megy felfele. És ez már előre egy picit jelekben látható volt, de a múlt héten nagyon erősen másképp történt meg. A múlt héten volt eddig ilyen historikus oldalról nézve az egyik legnagyobb úgynevezett short squeeze a dollár államkötvényekre. Mit jelent a short squeeze? Azok, akik arra pozícionálták magukat a piacba, hogy a kamatgörbe emelkedni fog, ezért az államkötvényre ráépített opciókat shortolták, vagy pozíciókat shortolták, tehát eladták előre abban a reményben, hogy később olcsóbban vissza tudják vásárolni. Hogyha ez nem ebbe az irányba megy a piac, akkor valamikor féket kell húzzanak, mert elkezd elszaladni a veszteségük, és ezt úgy nevezik, hogy short squeeze, tehát short befedezések. És a múlt héten úgy nézett ki, hogy hirtelen így csak rövid időre nézve megváltoztak a paraméterek, ezt már csütörtökön és pénteken is beszélgettünk erről, hogy a 10 éves dollár kamatgörbe az nem tovább emelkedett felfele, 1,6-1,7%-ban volt a csúcs, hanem csökkent lefele, 1,15 volt a múlt héten, és amikor ilyen úgynevezett short befedezések jelennek meg, akkor ez még jobban meggyorsítja a kamatkörbét lefele, és azután ez még jobban csökkent. Hogyha a reál kamat ezen keresztül tovább csökken, akkor újra és újra van egy pár olyan iparág, amelyiknek ez hasznos. Főleg azoknak az iparágoknak, amelyikek hiteleken keresztül finanszírozzák magukat, vagy a reményre, a növekedésre, a vízióra vannak felépítve, mint például a tech szektor. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor összességében egy érdekes forgatókönyv alakult ki az idén. Ha kezdjük ugye az első résznél, az inflációnál megjelentek olyan inflációs számok, amelyek nagyobbak voltak, magasabbak voltak, mint 2008-ban. Hogyha csak a számokat nézzük, volt olyan szám is, amelyik magasabb volt, mint 1992 óta nem láttuk. De a központi bankok folyamatosan jelezték azt, hogy ez csak átmeneti helyzet, tehát nem látják ők úgy, hogy ez tartósan meg fog maradni, ez az átmeneti helyzet adódik abból, hogy a gazdaság újra indulóba van. És megjelent egy olyan statisztika is, amelyik azt mutatja, hogy a használt autókat például, ha kivesszük az infláció mérésekből, akkor hirtelen az infláció már nem olyan magas, mint amilyennek elsőre tűnik. Tehát van egy pár olyan iparág, amelyik az infláció érték robbanásához erősebben hozzájár. Ezek ugye az autókölcsönzők, egyszerűen azért, mert egy évig ők nem tartották az autókat, hanem ezeket eladták, és most újra kell ezeket felépíteni. Egy pár utazási iroda már jelezte, hogy ha valaki az idén gondolkozik arra, hogy júliusban, augusztusban valahol elutazzon szabadságon, és ott autót szeretne bérelni, akkor már most ezt foglalja le, mert ott helyszínileg azonnal just in time autót bérelni, ez drága fog lenni. Pont ezért, mert nincs meg a kínálat. A repülőtársaságok, a hotelek, tehát minden olyan infrastruktúra, ami egy évig nem volt fenntartható, vagy részben másfél évig nem volt fenntartható olyan dimenzióban, mint ami volt a COVID előtt, azokat leépítették, ezek most újra felépülnek, de a kereslet gyorsabban elindult, és ezért ez a jelenség, hogy az infláció most felnő, az igaz, de tovább is, és ezt jelzik a központi bankok, ez csak egy ilyen átmeneti helyzet. Miért átmeneti? Mi kell ahhoz történjen, hogy az infláció tartósan fel tudjon maradni, és annak szüksége van az inflációnak, hogy tartósan fennmaradjon, két, legalább egy pár multiplikátornak, szorzónak, emelő helyzetnek, és a dinamikája az inflációnak, hogy már visszacsökkent, ezt több számból lehet látni. A múlt hét végén egy olyan statisztika is megjelent, amelyik azt mutatja, hogyha a maginflációt nézzük meg, akkor ennek a dinamikája májusban már csökkent. Sok paraméter van körbe, amit ezt láttuk, az aktivitások, a kormányok, a központi bankok oldaláról részben már elindultak április végén, és májusban ezt már lehetett látni, ugye most jönnek ki a májusi számok, és az infláció dinamikája nem csökkent vissza, de nem akkor annyira erős, mint amit azelőtt láttunk. És mi lenne ez a multiplikátor, mi kellene történjen, hogy az infláció tartósan magas is maradjon? Az egyik az albérleti díjak, az albérletek, hogy ezek tartósan emelkedjenek, a második pedig a fizetések. Na most a múlt héten már arról beszélgettünk, hogy a cégek már részben jelzik, mint például Ford is, Volkswagen is, hogy nem látják azt, hogy a chip szektorban a nyomás az tartós lesz, ezért ők úgy látják, hogy az árakat nem fogják emelni. Az autóiparágban sokkal nagyobb a nyomás, és az egész e-mobility téma, e-mobility, ez a minden gyártó oldaláról el van ugye indítva, nagyságrendileg így az év végétől a gyártások a legtöbb autógyártónál a hagyományos benzin és dízelmotorokra meg fognak állni. Ez nem azt fogja jelenteni, hogy az értékesítések megállnak, ez még fog egy darabig tovább menni, mert azért vannak a raktárokban még olyan autók, amik nincsenek eladva, tehát ezeket mind teljesen egyik napról a másikra félre lehetne tenni, de ezt nem is nagyon akarja az iparág. És egy páran azon jelezték, hogy az infláció nem fog tartósan emelkedni. És volt egy pár cég már a múlt hét végén is, aki azt jelezte, hogy de akkor most árakat kell emeljünk azért, mert a nyersanyagok ára az emelkedett. És ott említettem azt, hogy ez úgy is tűnik, hogy egy páran azért szeretnék még hamar az árakat emelni, mert most megvan a lehetőség arra, hogy árakat emeljünk. És ehhez passzol egy nagyon aktuális felmérés, ahol azt a kérdést tették fel elemzők a cégeknek, hogy mire gondolnak, mit szeretnének esetleg emelni. És a többség azt jelezte, hogy árat emelni szeretnének az aktuális helyzetbe, de a fizetéseket nem. Miért? A fizetések emelése az alapjába csökkenteni a marzsot. A fizetések emelése az tartósan nehezé teszi egy cégnek a helyzetét, és az, hogyha a fizetést emeli, akkor biztos, hogy az árakat is kellene emelje. De sokan gondolkoznak azon, hogy az árakat emeljék, ez segít a marzs megtartásába, vagy akár a marzsok növelésébe. És olyant még nem láttunk az elmúlt legalábbis évtizedekben, mielőtt a gazdasági körforrásban benne vagyunk, hogy vállalatok árak emelését visszavették volna, hogy azt mondták volna, hogy ki, egy ideig kellett az árakat emeljük, de most már vége van a vészhelyzetnek, és most az árakat újra csökkentjük. A legtöbb esetben nem történik meg, és ezért az inflációnak az a plusz hajtóereje, ami esetleg szükséges lenne, hogy tartósan az infláció magasan maradjon, az egyelőre úgy tűnik, hogy nem jelenik meg, és a média is kezdte visszavenni azokat a cikkeket, azokat a headline-okat, legalábbis, hogyha azt a médiát nézzük, amelyik nagyon közel van a tőkepiachoz. Itt van újra és újra felmérések a Google Search oldaláról, és Arbor Investment nagyon jó elemzéseket készít. Van egy olyan statisztika, amelyikből látjuk azt, hogy 2001 óta az a headline, hogy akkor jön az infláció, az újra és újra megjelenik a piacba, de nagyon erősen most az elmúlt hónapban ez már csökkent. Tehát azok a cikkek, amelyek főleg az inflációval foglalkoztak, azok még megjelentek áprilisba, márciusba, májusbanál nem. Ezt onnan is lehet érezni, hogy amikor így előadásokat tartok, és az ügyfelektől jönnek kérdések, ezek a kérdések általában le vannak maradva, el vannak késve, mert ez a médián keresztül kerül ugye az embereknek, az emberekhez el, hogy miről beszéljünk, ez el van késve egy-két hónappal. Tehát most az elmúlt hónapban, ami előadások voltak, ott voltak azok a kérdések, hogy mi lesz, ha jön az infláció, mert ezt olvasták az emberek azokból az újságokból, azokból a headline-okból, amik megjelentek 2-3 héttel azelőtt, tehát ami még benne volt április vége fele. Tehát az érdekes az, hogy a média ezt visszavette, és mégis ennek ellenére a szakmai világ, tehát az alapkezelők, az elemzők az elmúlt hetekben a növekedő inflációra és ezen keresztül a tovább emelkedő államkötvényre pozíciótálták magukat. És itt egy érdekes jelenség figyelhető, egy évvel ezelőtt is, amikor a pandémia kitört, akkor a szakmai világ, akik a cégeknek, a vállalatoknak, a gazdaságnak a tényeit, a számait nézi meg, az nagyon óvatosan pozíciótán állta magát, és azt mondta, hogy oké, azokkal a paraméterekkel, azokkal a keretekkel, amelyeket látunk, óvatos kell lenni, mert a V-forma visszaállás az egészségtelen, és nem biztos, hogy ez így jön. A tények szerint. És hogyha ez nem V-forma lett volna, akkor mindenki azt mondta volna, hogy igen, jó volt óvatos lenni, mert a tények ezt alátámasszák. De a központi bankoknak is az aktivitásai, és ami lényeges, ugye erről többször beszélgettünk, hogy körülbelül 20-25% a befektetőknek teljesen egy új privát megjelent raj, direkt befektetők, főleg az amerikai piacba. Ez csak lassan szivárog így Európa irányába. Azok teljesen agresszívan, szinte egy abszolút fogadással, egy játékszerűen azt mondták, hogy buy the dip. Ha jövőn visszaesés, ezt megveszem. Mert persze ők saját maguk ezt eldöntik, senkivel szembe felelősséget nem kell vállaljanak. És ez a díla tavaly jó volt. Az idén, az elmúlt 2-3 hónapban, amikor megvolt a piacnak a korrekciója, és a szakmai világ tartott attól, hogy az infláció, hogyha emelkedik, akkor a kamatgörbe megy felfele, aminek a kihatása inkább negatív lesz a tőkepiacra. Ők magukat úgy pozícionálták, hogy erősebb marad az infláció, emelkednek a kamatgörbék, és ez negatív lesz a tőkepiacnak. És a múlt héten ezzel nagyon lelettek ők forrázva, tehát ez egy második olyan szituáció, amit látunk, és JP Morgan feltette ezt a kérdést a makrobonddal együtt, hogy a nagy alapkezelők hogy pozicionálták magukat, és ebből a grafikából látjuk azt, hogy az alsó részbe, ahol azt mutatja ki, hogy milyen arányba, mekkora dimenzióba sortoltak a szakmai befektetők, a nagy alapkezelők az államkötvényekre. Tehát mennyire indultak ők abból ki, hogy az infláció mégis tartósabban meg fog maradni, a kamatgörbe mégis jobban fog felfele menni, és erre a múlt héten nagyon találkoztak kvázi ennek az ellenfélnek az öklével, mert az infláció nem abba az irányba ment, a kamatgörbe nem abba az irányba ment, amit ők elképzeltek volna, hanem nagyon erősen újra visszaesett. És ez egy érdekes szituáció a piacban megint egy éven belül második alkalommal, mert azzal, hogy nem növekszik erősebben a kamatgörbe, de az infláció a háttérben megmarad elég magas szinten, ez oda vezet, hogy a reálkamat tovább csökken. Tehát megvan a magas infláció, a kamatgörben nem megy felfele, az azt jelenti, hogy a reálkamat infláció után az negatív. A dollárban aktuálisan az 5 éves reálkamat az mínusz 4,3%. Az euroszektorban a reálkamat pillanatnyilag mínusz 3,1%, ami mind olyan jel, ami alapjában bullish, tehát pozitív, a piacokra, főleg a tech szektorra, főleg a reopening szektorra, és amiben megfordult egy picit a forgatókönyv, az akár a nagy indexeknél is látható. A Standard & Poor's Index az egy jó ideig oldalazott, és pillanatnyilag elért egy olyan felső szintet, ami azt mutatja, hogy akár egy pár paraméter megtörténhet most a nyári időszakban, a nyári hónapokban, hogy a piac egy úgynevezett melt up, tehát egy felfele olvadási fázisba megy bele, amit hajtja a likviditás. Nyáron így is úgy is kevés a forgalom, és hogyha megfelelőek a paraméterek, akkor pillanatnyilag a technikai jelek egy Standard & Poor's Indexnél azt mutatják, hogy akár ez felfele tud kitörni. Hasonló a szituáció akár egy Nasdaqnél is, amelyik ugye a technológiai szektor összefoglalója. Itt is ez nem garancia, de olyan technikai jelek vannak megint, főleg az elemzésekből, ahogy azt mutatják, hogy ez felfele kitörhet. Ez mi tudja okozni? Mi kell történjen? Mi történhet, hogy a piacnak ez az erős felfele olvadása elinduljon? Az első, ezek a jelek azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy sokan úgy érzik, hogy a nyár az egy uborka szezon, a technikai jelek azt mutatják, hogy nem jelen lenni, nem befektetlen lenni a piacba, az nem opció. Ez eddig sem volt opció, de ilyen paraméterekben sem opció, főleg egy ennyire erős, negatív reál kamatnál. Hogyha csak megnézzük, hogy ezen a héten mi fog történni, a Fed 16-án a gyűlése után megint egy sajtókonferenciát fog tartani. És az eddigi kommunikáció a piacokban az volt, hogy a Fed el fog kezdeni azon gondolkozni, hogy gondolkozzon arról, hogy a likviditási politikáját megváltoztatja. Ezt már halljuk olyan körülbelül 2 hónapja. Erről már sokan beszélgetnek. Ami azt jelenti, hogy ez már a piacba megérkezett és be van árazva. Tehát a piacnak be van árazva az, hogy a Fed nagy valószínűséggel 16-án azt fogja mondani, hogy elkezdünk gondolkozni azon, hogy gondolkozzunk. De a lépés még nem kell megtegye. A kérdés az, hogy már ez az előre megtett verbális intervenció a piacokba, hogy erről beszélgetett, hogy mi lesz várható, ez már mennyire volt elég? Lehet, hogy nem is kell semmit tegyen a Fed. Tehát a piac abból indul ki, hogy ezt fogja mondani. Hogyha ezt kimondja, akkor ez már nem meglepetés, és ez magában nem nagyon fogja mozgatni a árfolyamokat. De mi lesz, hogyha nem mond semmit? Tehát megvolt a piacnak a megjegyzése, hogy jön az infláció. Központi bankok csak verbális oldalról azt jelezték, hogy keep cool, ez csak egy átmeneti helyzet. A piac azután azt mondta, hogy oké, okay, akkor ők ezt figyelik. A központi bankárok azt jelezték, hogy mi júniusban fogjuk jelezni, hogy majd elkezdünk gondolkozni. Ezt már a piac beárazta. A központi bankok mégsem mondanak semmit. Ez lesz az egyetlen, amire jobban fog figyelni a piac most 16-án, hogy Powell mond egyáltalán valamit. És ha nem mond semmit, akkor ez akár egy nagyon pozitív jel is lehet a piacoknak, hogy egyelőre nem változtat meg a politikán, az inflációt sikerült hivatalos oldalról visszafogni, ami azt jelenti, hogy ebből a szempontból nincs meg a veszély, de a likviditás megmarad tovább is, tehát ez az alapja az úgynevezett melt-up, a piacnak a felfele olvadásához. Ez lehet egy ilyen kiváltója ennek a lépésnek. Ez biztos, hogy ez így tud jönni, és ez egy garancia? Nem, mi mindig. Van olyan, aki erre már fogad, pozícionálja magát hasonlóan, mint sok alapkezelő arra fogadott, oda pozícionálta magát, hogy a kamatgörbe fog felfele menni. De nem történt meg. Ezért érdemes, mint privát és kisbefektető is, vagy mint pénzügyi tervező, egyik oldalról megnézni, hogy rövid időre mi történik a piacokban, de távolról nézni, hogy ez mennyire változtatja meg az úgynevezett big picture, a nagy képet, amit látunk. És itt a Deutsche Banknak az idézete, ami 3 hónappal jelent legelőször meg, az újra és újra azért érdemes, hogy megmaradjon a fejünkbe, és a Deutsche Bank azt jelezte már 3 hónappal ezelőtt, hogy valójában, hogy mi történik az inflációval, ezt az év vége fele fogjuk csak látni. Addig vakrepülésben vagyunk, és időközben bizonyos paraméterek miatt az infláció nyomás felfele, a dinamika csökkenni fog. De ez még nem garancia arra, hogy tartósan lemarad, és tovább érdemes figyelni a jeleket. Reméljük, és mindenki, itt érzem a beszélgetésekből, hogy imádkozik, hogy akkor most mögöttünk legyen az egész pandémia sztori. Még nem vagyunk ott. Persze, hogy erre is lehet fogadni, és azt mondani, hogy oké, többet nem jön vissza, kész. Ez egy verzió. De hogyha az óvatosság szemszögéből nézzük, akkor még mindig megvan a veszély arra, hogy még fordulhat a pandémia, még vannak olyan mutációk, amelyek nagyon agresszívak. Halljuk most, hogy Angliában az opening az már veszélyben van, mert van egy pár regió, hogy nagyon-nagyon erősen kitörtek a számok. Most a nyári időszakban egy picit hasonlóan, mint a tavaly, nem akarjuk ezt hallani, és csak itt a vita már el is indult, hogy a tavaly az őszi hullám azért volt annyira kemény, mert a nyári időszakban, július-augusztusban mindenki és a politika is csak így mentünk végig, hogy nem is érdekel a pandémia. Ebből érdemes lenne tanulni, és ha azt látjuk, hogy a számok fordulnak, akkor az idén nem annyira belemenni, mert még egyszer egy 7-8 hónapos a téli időn keresztül megint egy erős lockdown, az nagyon meredek lenne. Tehát ezt a kockázatot nem tudjuk teljesen félretenni, és ez az érdekes, hogy a piacban megvan megint két tábor. Az egyik, akik azt mondják, hogy tovább is ez az, ami most történik, ez csak nagyon-nagyon rövid időre vehető komolyan, hogy az infláció visszaesett, mert újra fordulni fog, ezért ők azt várják el, hogy a központi bankok már, legalábbis Amerika oldaláról, augusztusban, szeptemberben a tapering sztoriba belenyúljanak, tehát a likviditást megváltoztassák. Van egy másik rész, aki azt mondja, hogy oké, okay, ez nem fog megtörténni azért 2022 év eleje előtt, mert nem reális. És van egy harmadik csoport, aki azt mondja, hogy még 2023-24-ig sem fog ez megtörténni, a likviditási váltás és a piac támogatása, mert nagy a kockázat, hogy a COVID még egy ideig jelen fog lenni. És ezért a gazdaságnak kell ez a támogatás. Tehát, hogyha megnézzük, akkor ez a három csoport így egymás mellett van, két nagyon agresszív hozzáállás, és egy közepes, óvatosabb. És ez mutatja azt, hogy újra és újra minden koncepciót érdemes kézbe venni, és figyelni, hogy hol állunk körülbelül, mennyire érdemes jobbra-balra igazítani, vagy ezt hagyjuk. És ez mind, amit ma is megbeszéltük, nem mint day trader, aki nap mint nap forgat piacokat figyelem, hanem mint pénzügyi tervező, főleg az ügyfélnek a cash management és a likviditás biztosítása oldaláról, ami az egyik legfontosabb téma, akkor higgadtan lehet kezelni egy portfóliónak az összeállítását. A hétvége volt, és az volt az érzés, hogy hétfőn egy kicsit így gyengében tudjuk kezdeni a napot, de alapjában megnézzük, akkor rengeteg minden összejött és történt a múlt héten, amit a hétvégén volt a lehetőség elemezni és pontosabban megnézni, hogy mi van mögötte. Így a héten még lesz elég témánk, amit megbeszéljünk. A SPAC boomnak így az utolsó nagy lökését tűnik, hogy látjuk a piacban, erről fogunk beszélgetni. Volt egy olyan téma is, ami lehet, hogy majd hónap bekerül, hogy a Fekete Péternek, ennek a játéknak mi köze van a buy and hold stratégiához. És van egyáltalán köze ehhez. Erről is majd a héten fogunk beszélgetni. Ezzel ma reggel is bízok benne, hogy egy pár hasznos gondolattal engedek mindenkit a mai napba, ebbe a hétbe. Úgy tűnik, hogy végre megérkezett a nyár is, legalábbis itt Ausztriában. Bécsbe 30 fok vár ránk ma hónap után, vagy több. És ezzel, mint mindig, akinek tetszettek a gondolatok, az nyugodtan megoszthatja, lájkolhatja. Akinek nem tetszett, az még mindig felháborodhat, de az nagy valószínűséggel többet nem fog követni. És aki szeretné, hogy a saját portfólióját megfelelően egy nyugodt, higgadt kockázat elemzés oldaláról megnézzük, az nyugodtan jelentkezik a pfspartners.hu oldalon. Ezzel kellemes napot kívánok mindenkinek, és a hónap reggel újra ebbe a Kávézac podcastban.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston!